Mindenható Istenünk, kegyelmes Atyánk, első szavunkkal dicsőíteni akarunk Téged, magasztalni, áldani, imádni és megvallani, hogy egyedül Te vagy Isten. Minden más úgynevezett Isten mi gyártottunk magunknak, ami vesztünkre. Magasztalunk, mert élsz és uralkodsz örökkön örökké. Áldunk Téged gondviselő szeretetedért, bűneinket megbocsátó irgalmadért. Alázatosan kérünk, ajándékozz meg most a Te ígéddel. Egyedül Te ismered mindannyiunk szükségét, és egyedül Te tudsz megvigasztalni, megtisztítani, megerősíteni bennünket. Légy a mi ajándékozó, szabadító, újjáteremtő Istenünk. Amen. Isten igéjét olvasom. Bibliaolvasó kalauzunk szerint a mai napra rendelt új szövetségi ige szakaszt, Pál apostolnak a rómabeliekhez írott levele 5. részéből, a 18-tól a 21-ig terjedő szakaszaiból eképpen. Már most, ahogyan egyeseknek a fét kelet minden ember számára, ahogyan egynek a vét kelet minden ember számára kározattá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. A törvény pedig közbejött, hogy megnövekedjék a vétek. De ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem, hogy amiképpen úrrá lett a bűn a halál által, úgy uralkodjék a kegyelem is az igazsággal az örök életre Jézus Krisztus, a mi Urunk által. És hozzáolvasom még a 6. rész 23. versét, mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Kedves testvérek, először csak annyit szeretnék mondani, hogy a bűn nem azért rossz, mert benne van egy katalógusban. Ne tegyük ezt. A törvény csak segítségül van egy magasabb élethez. A bűn azért rossz, mert Isten életre szán minket, és minden Isten ellenesség a halál irányába visz, életellenes. A bűn valódi mélységében rongálja az életet. Odáig, hogy a gyermekek meg sem születhetnek, mert nincs hit, amely fogadná őket. Nincs akarat sem, amely javítani akarna a lehetőségeken, amikkel fogadni lehetne őket. A bűn lényege az önállítás és önistenítés, vagyis az a horizont, ahol az én uralkodik, nincs jelen az örökkévaló, és akiben ő megmutatta magát nekünk, az élő Krisztus. Végső kiteljesedésében minden bűn életellenes bűn, elvesz a másiktól azzal, hogy magának azt megragadja, teret csinál magának, és elveszi a lehetőséget, az életet a másiktól. A kultúra, amiben élünk, fogyasztásra van berendezve. Annyit élsz, amennyit vásárolni tudsz. Olyan mértékben sikerült ezt elhitetni az emberekkel, hogy egyre többen más értelmet nem is látják az életüknek, mint hogy gazdagodjanak és szerezzenek, a fogyasztás örömében részesüljenek. Ennek a következménye, hogy naponta 30 ezer hektár erdő pusztul ki a földön, és naponta 10 faj hal ki a madarak, tengeri és más élőlények közül. Testvérek, ennek a mélyén önzésünk, kényelmünk és az a felfogás van, hogy annyit érünk, amennyit fogyasztunk. De ennek meg kell változnia. Ha ezt komolyan vesszük, látjuk, hogy valóban a zsold, a bűn zsoldot fizet. És nem csak az erdők, nem csak az egyes állatfajok pusztulnak, illetve halnak ki, hanem az ember magának is rosszat tesz, ha nem ébred föl, hogy új életre van szükség, mégpedig nem csak az egyes ember lelkében, hanem egész gondolkodásunkban. Isten ajándékot ad. Ez a lényege. Tessék fölnézni az égre. Egyetlen nap leforgása alatt annyi energia éri földünket, mintha az egész föld olajkincsét elégetnénk. Kapjuk és kapjuk az éltető erőt, fizikai értelemben is, és ezt kínálja az ajándékozónk lelkiekben is. Adja önmagát. Isten ajándékot ad, és az ajándéka örök élet. Az örök élet nem mennyiségileg vég nélkül élet, hanem a helyes élet. A teremtés rendjének megfelelő, Isten gondolata szerint élet. A legtöbb ember nem is hiszi, hogy volna ilyen. Filozófiák állítják, hogy nincs igazi élet. Mindenki tegye, amit csak akar. Pál azt mondja, hogy van olyan élet, ami örökre érvényes. Minden világkorszakban megállja helyét, és ezt Isten adja. Kegyelmi ajándék Krisztusban. És ha vizsgáljuk az igét, akkor azt látjuk, hogy két olyan dologról beszél az ige, amelyek meghatározóan jelen vannak életünkben. Mindannyian nap mint nap gyarapítottuk a bűneinket, és mindannyiunkra igaz, hogy Isten folyamatosan ajándékozott meg minket kegyelmével. Ez a kettő összekapcsolódik a mi életünkben ugyanúgy, ahogy összekapcsolódik alapigényben is. Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiárat a kegyelem. Mert a kegyelem annál tisztában ragyog, minél inkább felismerjük bűnünket. Ez a mostani alkalmunkon üzenetét nagyon egyszerűen megfogalmazhatjuk. Isten választás elé állít bennünket. Választanunk kell a kettő közül. Az egyiket itt kell hagyni ma, a másikat vihetjük tovább a következő napokra. Melyiket választjuk? Előző napjaink bűneit, vagy az előző napjainkban gazdagon kapott kegyelmet? Az egyik itt marad, letesszük, a másik velünk jön, bennünk marad. Melyiket választod? Ez az ige elsősorban azokhoz szól, akik azt mondják, hogy a bűn itt marad, és a kegyelmet akarjuk továbbvinni. Úgy gondolom, hogy nincs közöttünk olyan, aki a bűnt akarja továbbvinni. Ha azonban bűneinket szeretnénk elhagyni és itt hagyni, és Isten kegyelmével tovább menni, akkor figyeljünk az ige üzenetére. Figyeljünk erre a kettőre. Mit jelent az, hogy mostani napjainkban is megjelent a bűn, és mit jelent az, hogy még bőségesebben kiárat a kegyelem? Pál apostol azt is elmondja nekünk, hogy hogyan növekedett a bűn. Ezt olvassuk. Eljött a törvény, hogy megnövekedjen a bűn. megdöbbentő dolog, amit itt Pál mond, mert hogy a törvény, és Pál is ezt vallja, Isten ajándéka az ember számára, Isten jó ajándéka. Pál így szól a törvényről, a törvény szent, a parancsolat is szent, igaz és jó. Az apostol zsidó kortársai számára szinte közhely volt az, hogy Isten, amikor a törvényt adott az ő népének az Ószövetségben Mózes által, akkor azért adta, hogy eltántorítsa őket a bűntől. De hogy lehetséges az, hogy mégis a bűn növekedését jelenti a törvény Isten életében? Az apostol arról beszél, hogy a törvényben Isten kijelentette számunkra az ő akaratát. Mondhatjuk így is, láthatóvá tette számunkra a bűnt. Az ember bűne korábban is valóság volt, ahogy az ítélet is ismert volt azelőtt, mielőtt Isten Mózes által kijelentette volna az ő akaratát. Néhány verssel korábban olvashatjuk a Római Levél 5. részében, hogy a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek. Ő rajtuk is uralkodott a bűnnek az ítélete. Előtte is érvényes volt tehát. De a törvény fényében már nem mentegethetjük magunkat, amikor a bűnünkről van szó. Jakab apostol, amikor a törvényről beszél, azt mondja, hogy Isten kijelentése az a szabadság tökéletes törvénye. Olyan számunkra, mint egy tükör, amiben ha belenézünk, megláthatjuk, mi az, ami elcsúfítja életünket. Amikor belenézünk, azt is látjuk, hol teszi tönkre valami az életünket. De most a hangsúlyt arra helyezzük, hogy mi az, ami elcsúfítja, mi az, ami tönkre teszi életünket. Látjuk, mindezek ellenére mi mégis könnyen fölmentjük magunkat. Elkövetünk sok mindent, amiről Isten kijelentette, hogy ez nem helyes, és erre azt mondjuk, emberi gyarlóságról van szó. Azt mondjuk, hogy abban a helyzetben nem lehetett más cselekedni. Vagy azt mondjuk, hogy mindenki más is ugyanígy cselekszik. Ezzel mintegy föl akarjuk menteni magunkat. Isten azonban azt mondja, hogy nem szépséghiba az, ami elcsúfít bennünket. Minden, amit mi cselekszünk, lázadás Isten akaratával szemben. Azt, amit mi hajlamosak vagyunk semmibe venni, hajlandóak vagyunk felmenteni magunkat alóla, azt Isten törvénye világossá teszi, hogy sokkal súlyosabb, mint ahogy mi elgondoltuk. Eljött a törvény, hogy megnövekedjen a bűn. Isten akaratának semmibe vétele, de mondhatnánk úgy, hogy Istennek semmibe vétele az, ami tönkreteszi életünket. Felismerjük Isten akaratát, igéje által megismerjük, de életünkre nézve nem fogadjuk el. Ha nem fogadjuk el, talán tudatosan, talán tetteinkkel ellene vagyunk, akkor még mindig Isten akaratával állunk szemben, vagyis az ige fényében ítélet alatt állunk. Felismerjük, megismerjük és elismerjük, hogy életünk az ige fényében bűnös, és az ő kegyelmére szorulunk. Ha Isten törvényébe belepillantunk és meglátjuk törvényszegéseinket, akkor sokunknak a bűne megnövekszik, mert Isten törvényének fényében kiderül, nem is gondoltam volna, hogy ezzel is, azzal is megterheltem életemet, romboltam az Istennel való közösségemet. lássuk be, hogy bűneink miatt életünk romokban hever, de halljuk meg az örömhírt, mert az Isten akarata az, hogy kiemeljen bennünket a bűneinkből. És ezért áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett. Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Látjuk már a tükörben a pusztítást, amit életünkbe végbe vittünk. És lássuk meg az Istent, aki a tükröt elénk tartja, és nem küld el magától, és azt sem mondja, lássuk, mit tudsz, hogy újra kezdjük a kapcsolatunkat. Milyen nagy az az Isten, aki mindezekkel szembesít, azért, hogy magához hívjon bennünket. Milyen nagy az ő irántunk való szeretete, milyen nagy az ő irántunk való hűsége, ahogy Timóteus második levelében olvashatjuk. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Az Isten keresi az embert és a vele való kapcsolat útját. Pál ezt mondja a mai igében, olyan a Krisztus kegyelme, mint az Ádámnak az esete. Egy embernek az engedetlensége sokak pusztulásához vezetett. Ugyanúgy egy embernek az engedelmessége, Jézus Krisztusnak a hűsége sokak számára szerzett örök életet. De a kettő mégsem ugyanaz. Nem lehet egyenlőséget tenni Ádám vétke és Jézus engedelmessége közé. Miért? Mert sokkal nagyobb a kegyelem, mint a bűn, amit mi elkövettünk. Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem. Ez a kegyelem a bűnbocsánat mellett új életet ad, hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálban, úgy uralkodjon a kegyelem is az igazság által az örök életre, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Mert Isten újjá akarja építeni a mi életünket, hogy ne a bűn, ne a halál, hanem a kegyelem uralkodjék az igazság által az örök életre. Amen. Imádkozzunk. Magasztalunk téged, mennyi atyánk, hogy te ebben a világban akarod megmutatni, milyen túláradó a te kegyelmed. Hadd adjunk hálát neked, amikor ennek a kegyelemnek a valósága bennünket is megragadott, és kimentett bennünket az elveszett voltunkból. Hálát adunk, amikor a családunkban, gyülekezetünkben tapasztaltattuk meg a te munkádnak a gyümölcsét. Magasztalunk, Urunk, azért is, amikor világi hivatásunkban is úgy lehettünk jelen, hogy a te kegyelmed megmutatkozhatott az emberek között is. Urunk, hálát adunk azért, amikor azt tapasztalhatjuk, hogy a te kegyelmed valakinek az életében titokzatosan, de valósággal munkál. Eléd hozzuk, Uram, országunk, népünk jelenlegi helyzetét. Te teremts békét ebben a békétlen világban. Te teremts rendet az ajongó csoportok között. Olyan csöndet, amiben meg lehet hallani az igaz emberi szót, ahol el tudunk mondani egy imát. Add, Urunk, hogy tudjunk imádkozni mindenkori vezetőinkért is, hogy hatalmukat a jó érdekében gyakorolják. Köszönjük, hogy tőled kérhetünk védelmet, szabadítást azok számára, testvéreink számára, akik üldöztetnek, akiknek sokkal nehezebb életkörülményeik vannak ebben az időben, szerte az egész világban. Különös kérünk az oly sokat szenvedett kárpátaljai testvéreinkért. Kérünk téged, hogy isteni kegyelmed nagysága teremtsen békét a világban, és békességet az emberi szívekben. Könyörgünk, Urunk, mi magunkért az egyházkerületben, és most ezen belül a Rádai házban lévőkért. Tarts meg bennünket a kegyelem állapotában, hogy ne a bűnnek, hanem az igazságnak szolgáljunk. Amen.